Rendszerváltozás előtt már suttogtuk egymás között. Tudod, hogy nem egy tégla van. A tégla azt jelentette, hogy beépített ember. Persze nem tudtuk, hogy kik azok, csak sejtettük. Vagyunk 45-en orvosok a sebészeti klinikán, akkor ott dolgoztam nagyobb részt. Akkoriban az a hír járta, pártagot, aktív MSZMP pártagot nem szerveznek be. Mint később kiderült, ez egyáltalán nem volt igaz. A pártagok között is sokan voltak, akik jelentettek, a hatos kartont aláírták.
Nézegetve ezt a tekintélyes névsort, és találkozva egyik-másik kollégájával. Milyen érzés?
Mikor először értesültem ilyen gyanúkról, akkor engem gyűlölet és düh fogott el. Úgy éreztem, ezt én velem soha az életbe nem lehetne sikerre vinni.
Próbálkoztak?
Igazániból nem. A biztonsági szolgálat két magasrangú tisztje napi renden volt ott a klinikán, mondhatnám, mindennapos kérdéseket megbeszéltünk. Én velem soha nem próbálkozott senki, és azt hittem magamról egy nagyon rövid ideig, hiába is próbálkoznának. Ez volt életem azzal együtt, hogy nem volt próbája ennek az érzésnek, a legnagyobb tévedés.
Mindennapos vendégek voltak a klinikán. Miért jártak oda? Útlevél?
A klinikának nagy forgalma volt. Petri professzor állásokat szerzett Nyugat-Európában, Angliában, Németországban, még az Egyesült Államokban is.
Tanulmányi célú állásokat?
Kutatóállásokat készültünk a vesetranszplantációra, sebészeti klinikákon, Amerikában is, és ezek a kollégák soron kívül kapták.
Mármint az útlevelet.
Az útlevelet. Odahozták az, aki a két út a klinikára, és kézből átadta, és az sem titok, hogy kisebb-nagyobb ajándékokat kaptak ezért. Az egyik ilyen magasrangú tisztel közös szabónk volt. Az egyik legjobb férfi szabó Szegeden, és ott találkoztam vele, amikor én is mentem ruhát próbálni. Mutatta az anyagot, egy gyönyörű angol szövet volt, és azt mondta, hogy az egyik ügyfelemtől ezt kaptam ajándékba, ezt hozta Németországból. Aztán töltőtollat, apróságokat, ezt szó nélkül tették zsebre.
De önök is szó nélkül tették el az útlevelet.
Pontosan. Nekem is volt egy olyan esetem, amikor egy bécsi sebészkongresszusra készültem, és megmondtam, benyújtok kérelmet útlevélre, mire azt mondta az illető, hogy erről szó sem lehet. Na de hát miért? Azért, mert a sógornője disszidált.
Ilyen mélységig ismerték a...
Hó, hát persze, mindenkit, persze. Volt olyan, hogy a klinika egyik osztályának volt egy karácsonyi ünnepsége. Arra is meghívták az egyik ilyen tiszt urat, elvtársat, kitűnően érezte magát, teljesen beépülve, és még csak azt sem mondhatom, hogy valami különösebb disztinkciót szenvedett volna részünkről.
Professzor úr, ezek ilyen kényszer barátságok voltak az önök részéről?
Ezek nem voltak barátságok, egyáltalában nem, sőt a hátuk mögött minden pejoratív jelzőt elmondtunk róluk, de szükségünk volt rájuk. Családilag is elértük azt, hogy két gyerekkel, feleséggel kaptunk útlevelet. Tehát megbíztak bennünk, igaz, hogy volt, ahol ez nem működött, mert kimaradtak, de azért hát a klinika többségével ezt működött, de utána azért a benyomásokról be kellett számolni, már amennyiben volt ilyen.
Ugyanakkor önöknek ez a munkájukhoz tartozott, hogy rendszeresen kimenjenek Nyugat-Európába, Amerikába, hiszen azokat a sebészeti módszereket, műtéti eljárásokat, amelyeket ott végeztek, azokat önöknek meg kellett ismerni.
Ez pontosan így volt. Persze ambivalens érzésekkel jöttünk haza, mert bár a Szegedi Sebészeti Klinika egy kiemelkedő csúcspont volt, még Magyarországon is, Budapest és vidék relációban, de amivel ott találkoztunk, az árubőséggel, a gyógyszerekkel, a műszerekkel, ahogyan a nyugat-európai kollégák dolgoztak, azok frappíroztak bennünket. minket. És úgy éreztük, pláne amikor bejöttek a sebészi műszerek, varrógépek és így tovább, mi ezt sose fogjuk igazán elérni.
Nem akartak másodrendű szakemberek lenni.
Pontosan, és nagyon sok vonatkozásban a Petri klinikának és a vezetőnek nem is voltunk azok.
Ön úgy hitte, nem szervezhetnék be.
Igen.
Emögött ott volt az érzés, hogy akit viszont beszerveztek, az lelki alacsonyabb rendűségben szenvedett? Jellemhiba volt, akit beszerveztek?
Pontosan ez volt a primum movens, az első mozgató rúgó, hogy az illető talán gyenge jellemű, vagy talán van valami gyenge pontja a családjában. Például csendőr volt a nagyapja, vagy az édesapja. Ez már elég volt ahhoz, hogy meg lehessen fogni valakit. És ne engedjék előre jutni a saját szakmájában, a saját területén.
Tapasztalata szerint az államvédelmi szervek beleszóltak például előléptetésbe, kinevezésbe, a különféle szakmai posztok elérésébe?
Ez elsősorban a klinikai igazgatón múlt. Föltétlenül meghallgatták őket, nyilatkoztak ők akkor is, ha nem hallgatták meg, a klinika vezetővel történt tárgyalások során. Egy nagyon szomorú eset, az egyes belklinikán volt egy kollégám, aki elhagyta a családját. Szerelembe keveredett egy nővérrel, és pont ebben az időben volt valamelyik skandináv országban egy kongresszus. Bement az igazgatóhoz, és azt mondta, beleegyezését kéri, hogy útlevelet kaphasson erre a kongresszusra 2 hétre. És azt mondta az illető, hogy nem adom meg neked a hozzájárulást, mert ugye családod összeomlott, neked érdeked az, hogy innen eltűnjél, és nem fogsz hazajönni. Az illető erre azt válaszolta, egy nagyon korrekt ember volt, szavamat adom. Haza fogok jönni, és itt szeretnék dolgozni tovább. Ezt akárki mondhatja, én neked ezt nem hiszem el. A fiú kiment, heteken belül egy alföldi városba elment, ezzel a hölgyel együtt, és ott hagyta a klinikát.
Fogást kerestek az embereken.
Ilyen ok ezerféle lehetett. Éppen egy konkrét eset alapján tudom, hogy ezek a tisztek, akik például egy katolikus lelkészt 3 napra meghívtak Visegrádra, és 3 napig nagyon finom, nagyon ügyes, ravasz gondolatsorral bebizonyították neki, ez hazafias cselekedet. A saját országát, a saját népét segíti azzal, hogy tájékoztatja a rendvédelmi szerveket, vagy az elhárítást arról, amit tud. Nem is kellett, hogy a nagyon lelkiismert furdalása legyen. Odáig elvitték, hogy ő kitüntetett ember, hogy a titkos szolgálatnak rendszeresen jelent. Ezerféle ok lehetett, gyengeség, rendőrségi ügyek, stb., amin el lehetett indulni, nem beszélve arról, hogy a családtagot fenyegették, vagy a családtaggal fenyegették az illetőt, mit fog kapni, nem engedik ki, és így tovább, ami után az emberek nagy része, és azt hiszem, hogy én is eljuthattam volna egy olyan pontra, beadom a derekam. De hát erre hál' Istennek nem került sor.
Annyi év után visszatekintve, aféle aranyketrecben tartották az embereket ezek a szervek, hiszen nem kényszerrel, nem erőszakkal, nem gumibottal, semmi szörnyűség, de mégis elérték a céljukat, akit akartak többé-kevésbé, azt beszerveztek.
Én azt hiszem, hogy semmi különösebben kedvező helyzet nem állt elő azáltal, hogy valaki beadta a derekát és rendszeresen jelentett. Amikor ezek a dolgok kiderültek, sokan, név szerint tudnék tucat embert mondani, akik azzal védekeztek, és ez biztos, hogy igaz is volt, hogy rendszeresen írásban jelentettek, de ezek üres jelentések voltak. Semmi lényeg, semmi dehonestáló, elmarasztaló adat nem volt, jelentettek is, meg nem is. Minden esetre, amennyit én olvastam erről elég sokat, a tartó tisztek írták is a parancsnokok felé, hogy jelent ez az ember, de vegyük le erről a listáról, mert semmire se lehet használni.